Néhány héttel ezelőtt csörgött a telefonom, és egy nagyon kedves meghívást kaptam Durkó Istvántól, egyházunk missziói igazgatójától. Ugye ismerős lehet Durkó István testvérünk mindannyiótok számára, a tavalyi nyári táborunk egyik előadóját is tisztelhetjük többek között benne, és az egyházunk misszióját ő fogja össze. A meghívás pedig, ami érkezett tőle, az úgy szólt, hogy Tamás, szeretnénk az egyház vezetőséggel összehívni egy stratégiai megbeszélést, amelynek a fókuszában az imádság állna. Arra hívunk Tamás, hogy gyere és imádkozz velünk együtt szűk körben, azoknak a lelkipásztoroknak a közösségében, akik olyan gyülekezetek élén állnak, amelyekről úgy tapasztaljuk ma, hogy az egyházban egészségesek, és az egészségességükből fakadóan növekszenek, és dinamikus missziói munka zajlik ezekben a gyülekezetekben. Ma délután indulok majd erre a megbeszélésre, erre az ima közösségre, és egészen kedd délelőttig leszek ott. Miért mondtam el ezt nektek? Azért, mert az egyházunk vezetői úgy tartanak számon bennünket, úgy tartják számon a gyülekezetünket, mint egy olyan gyülekezetet, amely egészséges, és ebből az egészségességéből fakadóan tud növekedni. Ez jó érzés. Erre büszkék lehetünk, egészségesen örülhetünk annak, hogy az egyházunk vezetői, akik széles rálátással rendelkeznek a körülbelül 300 baptista gyülekezetre itt Magyarországon, azt mondják, hogy a Trinity ilyen, egységes, egészséges. És mivel egységes, mivel az egységből fakadóan egészséges, ezért egészségesen tud növekedni, és úgy tartanak bennünket számon, mint a jelen és a jövő egyfajta missziós centrumát. Halleluja! Szeretném, hogyha így is gondolkodnánk magunkról, mint akiket elér egy megtiszteltetés, és mint akit ebben a megtiszteltetésben felelősséggel is felruháznak. A stabilitáshoz és a növekedéshez az egység megkerülhetetlen. Sokszor szót ejtek az egységről az igehirdetésekben. Itt-ott érinteni szoktam ezt a témát, de ma kifejezetten azért foglalkozunk ezzel a témával, mert hisszük, hogy a stabilitáshoz az egység megkerülhetetlen. Márpedig ennek a sorozatunknak a mottója úgy hangzik, remélem már ti is jól tudjátok, hogy vegyük át még egyszer, tudnélik az alapvető kérdéseket, hogy stabilak és szilárdak legyünk egy bizonytalan világban. Egy változó világban. Gondolom, hogy ti is voltatok már nem egyszer olyan helyzetben az életetekben, amikor azért nem tudtatok teljesíteni, mert szorongtatok. Mert félelem kerített benneteket a hatalmába. Igaz? Az iskolai teljesítménynek tipikusan az egyik plafon tényezője a szorongás. Hiába lennének nagyszerű képességű gyermekek, akár minden gyermek hiába nagyszerű képességű egy osztályban, hogyha a szorongás, a félelemnek az érzése ül rájuk, leblokkolja a teljesítményüket. A növekedéshez, a jó teljesítéshez, a gyümölcsterméshez egészség szükségeltetik. Az egészség pedig az egységnek a megkerülhetetlen alaptényezője. Olyan gyülekezetet szeretnénk építeni, ahol nem a szorongás kultúrája dívik, hanem a befogadás, az elfogadás, a szeretet, az iránymutatás kultúrája. Mert hogyha ebben a gyülekezetben félned kellene attól, hogy mit gondolnak rólad, hogy néznek rád, hogy mit mondanak a hátad mögött, és ráülne a szívünkre egy ilyen szorongó kultúra, akkor biztosak lehettek benne, hogy nem úgy tartanának számon bennünket, mint egy egészséges és növekvő gyülekezetet. Ami miatt mégis fontosnak tartottuk ezt a témát idehozni ma elétek, az az, hogy az egység roppant törékeny adomány. Az egységet őrizni kell. Ma is, holnap után is, és a jövőben mindig egészen addig, amíg be nem megyünk a mennybe. Mert az egység törékeny kincs. Az egység olyan természetfeletti tulajdonság, amely megkívánja, hogy egymást különbnek tartsuk magunknál, és a közös célt előrébb valónak tartsuk a saját céljainknál. Ezt olvastuk az igében. Ez azért nagyon kemény. De ahol ezt Krisztus követői meg tudják tenni, az egyenértékű lesz a növekedéssel. Mert az egység az egészséget hoz, az egészség pedig a növekedésnek az alapja. Nézzétek ezt a képet itt mögöttem. Egy torta, igaz? Amiből kivesznek egy szeletet. És érzékeljük, hogy az a szelet, az valahogy oda tartozik, igaz? De amikor már kiveszed, és megbomlik ez az egység, akkor az a torta már nem annyira kívánatos. Nagyon incsiklandozó, így is, még a képről is. De amint kiveszel egy szeletet egy tortából, az már nem annyira vonzó, mint amikor gyönyörűen egybeilleszkedik, amikor minden tökéletesen a helyén van, és érintetlen. Képzeljétek el, hogy az egység az valahogy úgy működik, láthatatlanul is, és látható módon is, az emberek szívében és agyában tudatosan is, és tudattalanul is, hogyha egység van, abban gyönyörködnek. És ha nincs egység, az azonnal észreveszik. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, ha már tortánál járunk, képzeljetek el egy esküvőt. Az esküvőnek az egyik legemelkedettebb pillanata, amikor a mennyasszonyi tortát a maga 6,5 emeletével betolják oda az éjféli mulatozó násznép közé, igaz? Ez az egyik legemelkedettebb pillanat. Végre megérkezik a mennyasszonyi torta, akkor már széles a jókedv, és mindenki gyönyörködik abban, hogy igen, ez a mennyasszonyi és a vőlegényi, és szép. Na most képzeljétek el, hogyha betolnák ezt a tortát, és itt is hiányozna belőle egy szelet, meg ott is, ott egy jó fele hiányozna az egyik részének ennek a tortának, és így tovább. Néhol úgy éreznéd, hogy itt nem is biztos, hogy kivágtak, hanem inkább kiharaptak belőle. Képzeld el a mennyasszony meg a vőlegény arcát, hogy mit éreznének ilyenkor. Nem pont így gondoltuk. Az emberek pontosan így vannak az egységgel. Magától értetődően szép. Magától értetődően vonzó és kívánatos az egység. És pontosan ugyanennyire magától értetődően, alapértelmezetten beszél arról, hogyha nincs egység. Egy gyülekezet, ha ránézel, azonnal látható, hogy egység van-e az ottaniak között, avagy nincs. Mint ez a bizonyos mennyasszonyi torta. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az egység az egyet jelent az egyformasággal. Úgyhogy legelőször is ezt a tévképzetet szeretném eloszlatni. Az egység nem egyformaságot jelent. Az egység ereje az nem az emberek egyformaságában rejlik, hanem a sokféle ember közös akaratában. Nézzük, hogy mit olvastunk erről, ismételjük még egyszer. Filippi 2:1-2. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Ha csak ezt a részét, ezt a néhány verset olvasnánk a Filippi levélből, hát én azt gondolom, hogy azt mondhatnánk, hogy a filippi gyülekezet az egy nagyszerű gyülekezet volt. Mert Pál apostol azt írja, hogy nagyon sok jó tulajdonsággal rendelkezett ez a gyülekezet. Hát miről olvasunk? Volt köztük vigasztalás Krisztusban. Volt szeretetből fakadó figyelmeztetés, közösség a lélekben, írgalom és könyörület. Mekkora gondolatok ezek? Hát milyen fantasztikus egy gyülekezet az, amely elmondhatja magáról ezeket a tulajdonságokat. És Pál apostol azt mondja, hogy mégsem elég. És ezt mondjuk ki. Mégsem elég önmagában, hogyha ezekkel a nagyszerű tulajdonságokkal rendelkezik egy gyülekezet. Mert hogy mit látunk itt? Hát azt látjuk, hogy volt közöttük vigasztalás Krisztusban. Hát ez azt jelenti, hogy nehézségekben oda tudtak állni egymás mellé. A vigasztalás ugye nem csak azt jelenti, hogy valakit a nehézségeiben letöröljük az arcáról a könnyeket, vagy ott vagyunk mellette, hogyha fáj, hanem odaállunk mellé a kritikus helyzetekben, támogatjuk, megtámasztjuk egymást. És ez működött a filippieknél. Volt közöttük szeretetből fakadó figyelmeztetés. Ez azt jelentette, hogy olyan vezetés volt a filippi gyülekezetben, amely nem félt attól, hogyha valaki elkezd eltávolodni Istentől, és elkezd valami olyanba menni, amivel Isten nem értene egyet, hogyha elkezd a bűn útjára lépni az egyik testvér, akkor szeretetből odaálltak mellé, és figyelmeztették, helyreállították, hogy testvérem, nem jó úton jársz. És ez működött. Óriási. Tehát azt mondhatjuk, hogy a vezetés is a helyén volt a filippi gyülekezetben. Ha van közösség a lélekben. Wow, ez olyan szép. Ez egy olyan gyülekezet volt, ahova jó érzés lehetett bemenni. Jó közösség volt közöttük. Ezt is egyből kiszagolják az emberek, hogy itt milyen a közösség. Érdemes ide visszajönni még egyszer, vagy nem érdemes? Engem is be fognak fogadni? Én is része lehetek ennek a közösségnek? Vagy ezt inkább hagyjuk? Vonzó az ő közösségük, vagy inkább taszító? És a filippi gyülekezet olyan volt, ami vonzó volt, mert volt közösség a lélekben. Volt közöttük irgalom és könyörület. Tudták azt mondani, hogy látom, hogy most nagyon nehéz élethelyzetben vagy. Szeretnélek segíteni ebben. Igen, látom azt, hogy most nem úgy sikerült megoldanod ezt a dolgot, mint ahogy azt a Biblia tanítaná, de gyere, segítünk. Szeretnénk fölemelni. Hogyha valaki úgy érezte a filippi gyülekezetben, hogy nem igaz, már megint elszúrtam. Ez már megint egy olyan dolog, amivel Isten nem ért egyet. Már megint belementem a bűnbe, és ütötték a saját fejüket. De ebben a gyülekezetben volt irgalom. Volt készség arra, hogy gyere, lehajolunk hozzád, lehajolunk érted, mert te fontos vagy, akkor is, hogyha most belementél a bűnbe. De hogyha te bánod ezt, ha megvallod ezt, Istennél van kegyelem, felemel, és gyere, mi szeretnénk Isten karjaként felemelni téged. Ezt jelentette az irgalom és a könyörület. Ti jártatok volna a filippi gyülekezetbe? Én nagyon jártam volna. Az a jó, hogy most nem kell sóhajtoznunk nagyokat, hogy hát igen, bezzeg a miénk. Hát az azért nem pont ilyen. Hála Istennek azt mondhatjuk, hogy a gyülekezetünk jól van. Ha nem így érzed, akkor gyere, beszéljünk róla, mert szeretnénk mindent megtenni, hogy ahogyan a filippiekre igaz volt ez, úgy a Trinity-re is igaz legyen mindez. Ezen vagyunk, ezért dolgozunk, ezért imádkozunk veletek együtt. És Pál apostol azt mondja, hogy ezek mind nagyszerű dolgok. De olybá tűnik, minthogyha a lelki ajándékaikkal élő kiváló Krisztus követők, akinek volt vigasztaló ajándéka, az vigasztalt. Akinek volt gyámolító, segítségnyújtó ajándéka, az lehajolt és gyámolított és segítséget nyújtott. Akinek volt vezetői ajándéka, az vezetett. Aki a feddés ajándékát bírta, az feddett. Értitek? Működtek közöttük a lelki ajándékok. De Pál apostol szavaiból, minthogyha az lenne kiolvasható, hogy ezek ilyen szigetszerűen működtek. Minthogyha azt mondanánk itt a gyülekezetünkben, hogy kiválóan működik a gyermek biblia köri szolgálati terület. Óriási, hemzsegnek benne a gyerekek, mindenki oda teszi magát, nagyszerű. Olyan jól működik a házi csoport szolgálati terület, hogy elmennek az emberek, felüdülnek, megosztják örömüket, bánatukat, együtt vannak nevetésben, sírásban, és így tovább. Hogy hála Istennek jól működik a vezetőség, mert veszik Istentől a látást, azt tovább is adják, irányt mutatnak. Csak aztán, amikor azt mondja, vagy azt kívánja a helyzet, hogy most akkor a bibliakörösök, meg a házi csoporthoz tartozók, meg a vezetőség, akkor most kezdjen el egy irányba menni, hogy Krisztust még hitelesebben, intenzívebben és vonzóbban tudják bemutatni a világnak, hát akkor minthogyha egy kicsit mindenki húzódozna. Körülbelül erről ír Pál apostol. Hogyha ez és ez és ez és ez megvannak, akkor gyerekek, tegyétek fel a pontot az íre. Tegyétek fel erre a munkára a koronát. És ne elégedjetek meg azzal, hogy a saját területeteken jól elvagytok. Hogy azzal a néhány emberrel, aki ahhoz a szolgálati területhez tartozik, azzal kifogástalan a viszonyotok. Mert Krisztus ennél gyülekezetként többre hívott benneteket. Ez pedig az egység. És ezért mondom azt, hogy az egység ereje nem az emberek egyformaságában rejlik, hanem a sokféle ember közös akaratában. Általában természetes emberi hozzáállásként azoknak a társaságában érezzük a legjobban magunkat, akik hozzánk hasonlók. Egy gyülekezetben Isten mégis úgy döntött, hogy ezt az emberi késztetést, ezt vissza akarja fogni és folytani, és be akarja mutatni a sokféleségnek az áldását. Be akarja mutatni, hogy az ő országában a sokféleség az a nagyszerűséggel egyenlő. A sokféleség jellemző Isten királyságára. Hát gondoljatok bele így ősszel, elég csak kimenni az utcára, és megnézni, hogy hányféle színű levél hullik a fákról. Hát, hogyha a mi Istenünk az egy technokrata Isten lenne, akkor azt mondaná, hogy zöld, jó van. Aztán megsárgul, lehullik, jó van, praktikus. Vagy miért nem úgy van, hogy ősszel egyszer csak október 31-én 17:00, akkor lehullik az összes levél a fáról. Zúgy, kész. Miért nem így van? Mert a mi Istenünk egy kreatív Isten, aki gyönyörködik a változatosságban, a sokszínűségben, aki azt mondja, hogy én megbírnék álmodni még több színt, még több formát. Gondoljatok bele, mennyi szín, forma vesz körül bennünket. Miért van annyiféle virágszírom, annyiféle növény, annyiféle szín, óriási. És Isten azt mondja, hogy az én országomra ez a jellemző, nem az egyformaság, és az én népemre is ugyanezt kívánom, hogy jellemző legyen. És mindannyian, akik itt vagyunk, bár különbözők vagyunk, de mégis lehetünk egyek Krisztusban. És mégis tanulhatjuk szeretni egymást, elfogadni, befogadni egymást. A Filippi gyülekezetben volt közösség. A Filippi gyülekezetben volt vigasztalás. Mondhatni, hogy ez egy befogadó gyülekezet volt? Hogyne? Az emberek be akartak oda menni minden bizonnyal. Volt irgalom és könyörület. Amikor elesett valaki, felemelték. Volt elfogadás? Igen, volt. Volt szeretetből fakadó figyelmeztetés, igaz? Hát mi ez, hogyha nem iránymutatás? És mit tűztünk ki mi egy éve az zászlónkra, hogy a Trinity befogadó, elfogadó és útmutató gyülekezet lesz és legyen. Hát ezért. De nagyon nagy bajban lennénk, hogyha a gyülekezetünk csupa olyan emberből állna, mint én. Higgyétek el nekem, nagyon nagy bajban lennénk. Szoktatok vitatkozni önmagatokkal? Amikor végig gondol, és azt mondod, hogy nem, ez nem lehet így. Dehogy nem, csináld már, de ez így nem fog működni. Ismeritek ezeket a belső beszédeket, belső monológokat, igaz? Amikor győzködöd magadat. Hát, te ismered a legjobban magadat, te ismered a legjobban az erősségeidet és a gyengeségeidet is, és azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk magunkról, hogy tudunk nagyon kiállhatatlanok lenni. Én biztosan. És hogyha éppen egy kiállhatatlan pillanatokban találkoznék önmagammal, akkor nagy veszekedés lenne belőle. Ezért aztán Isten nem az egyformaságnak az Istene. Nem lenne egészséges, hogyha csupa ugyanolyan ember lenne egy gyülekezetben. Isten a sokféleségben gyönyörködik, ahogyan összefűzi ezeket egységben. És az egység titka, láthatjuk Pál apostol szavaiból, az emberek közös akarata. Az egység nem érzelem, az egység akarat. Az egység döntés, hogy a sokféleségünkben mégis egy irányba megyünk, amit Isten mutat számunkra a mennyből. Az egység nem arról szól, hogy mindig feltétlenül jól érzem magamat abban, hogy le kell mondanom a saját akaratomról azért, hogy a közös célunkat be tudjuk tölteni. Az egység kőkemény döntést, odaállást, odaszánást és közös akaratot kíván meg. A Római Levél 12. fejezetében ezt olvassuk. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Szeretnék egy képet kivetíteni nektek. Kérem szépen az oszlopdiagram című képet vetítsük ki íme. Sokan dolgoztok diagramokkal, ez nem egy ismeretlen dolog. Amire én most illusztrációként hozom ezt, hogy képzeld el úgy magadat, mint ezeknek az oszlopoknak az összessége. Vannak olyan dolgok, amikben nagyon erős vagy, ezek könnyen mennek. Kis erőfeszítést kell tenned azért, hogy a kívánt célt vagy eredményt elérd. Vannak olyanok, amikben egész jól működsz, mint a kék meg a rózsaszín oszlop, és vannak gyengeségeid, amikről tudod, hogy nagy erőfeszítés árán sem fogsz tudni jó eredményt elérni. Amikor az emberek elkezdik Krisztusban helyesen látni önmagukat, az ehhez hasonló. Látod, hogy miben vagy erős, látod, hogy mi az, amiben tudnál fejlődni, kis segítséggel, és látod azt, hogy mi az, amiben neki se állj, hogy sok erőfeszítést tegyél a fejlődésbe, mert az neked nem megy. És itt jön képbe, hogy egyenként egymásnak tagjai vagyunk. A gyülekezet egy olyan hely, ahol kiegészítjük egymást. Ahol a te gyengeségedre nálam van a megoldás, és az én gyengeségemre nálad helyezett el Isten tudást, képességet, erőt és hatalmat. És amikor Krisztusban elkezded helyesen látni magadat, és nem kezdesz el ágálni az ellen, hogy te ilyen vagy, hanem azt tudod mondani, hogy szeretnék fejlődni, szeretnék jobb lenni, szeretném elérni a közös célt, szeretném beletenni az erősségeimet, és szükségem van rátok, hogy a gyengeségeimet kipótoljátok, és én tudom adni az én erőmet és tudásomat neked, akkor ez olyan egységessé teszi a gyülekezetet, hogy elkezdik érezni az emberek azt, hogy ebben erő van. És hát nézzétek meg, a bizonyságtételek, azok hála Istennek rendre erről szólnak. Gyenge voltam, de éreztem, hogy általatok erős lettem. Fájdalmam volt, de olyan jó volt tudni, hogy mellettem és mögöttem álltok, és a ti erőtök volt az én erőm, amikor én gyenge voltam. Így képzeli el Isten a gyülekezetet. Ezért tehát mi itt a Trinity-ben hálát adunk a sokféleségünkért. Hálát adunk, hogy nem vagyunk egyformák. De mindig szem előtt tartjuk, hogy a koronát Isten közöttünk végzett munkájára az egység teszi föl. A közös akarat, hogy mi egy cél felé megyünk. És amikor ezt mondom, akkor szemben megyek a magyar néplélekkel. A magyar tipikusan nem egy egységre törekvő fajta. Mindenhol azt keresi, hogy ó, azt mondod, de valójában mire gondolsz? Biztos, hogy nem olyan egyszerű ez, mint ahogy így lefested. Jobb lesz nekem, hogyha tisztes távolságot tartok, igaz? A magyarok egyik legnagyobb rákfenéje az éppen a széthúzás. De mi Isten országában túl nézünk ezen. És azt mondjuk, hogy elsősorban Krisztushoz tartozunk. Elsősorban a menny állampolgárai vagyunk. Utána jön minden más, többek között az, hogy magyarok vagyunk. És hogyha magyarok vagyunk, akkor mi meg fogjuk mutatni, hogy Krisztus követőiként magyarnak mit jelent lenni. Értitek ezt? Na nézzük tovább. Mert hogyha mindez megvalósul közöttünk, akkor igaz lesz ránk az, hogy ha egységben vagyunk, a képességeink nem összeadódnak, hanem megsokszorozódnak. Ezt szeretném most néhány percben kifejteni. Ha egységben vagyunk, a képességeink nem pusztán összeadódnak, hanem megsokszorozódnak. Ezt mi a vezetőségben újra és újra átéljük. Amikor öten leülünk a hagyományos, havi rendszerességű vezetői megbeszélésünkre, akkor rendszeresen azt tapasztaljuk, hogy Isten az ötünknek a képességeit, a tulajdonságait, az erősségeit nem pusztán egymás mellé teszi, és akkor Ernő, Robi, Tibi, Ruben és Tamásnak az erősségei ott vannak egymás mellett és összeadódnak, hanem azt éljük át, hogy amikor egységben vagyunk, akkor exponenciálisan kilő mindaz, amivel Isten meg akar bennünket ajándékozni. Tapasztalatból beszélek tehát erről. Az egység a Bibliában megkerülhetetlen. A vezetőséggel éppen Nehémiás könyvét tanulmányozzuk. Minden vezetőségi ülésünk elején van egy félórás Biblia tanulmányozás. És most Nehémiás könyvét tanulmányozzuk. Nehémiás könyve az egységről szól. Úgy tudták felépíteni hihetetlenül rövid idő alatt a jeruzsálemi várfalat, hogy mindenki a helyén volt, és a saját céljukat, a saját akaratukat alárendelték az egy közös célnak. Majd, hogyha olvassátok Nehémiás könyvét, akkor látni fogjátok, hogy egy idő után Nehémiás azokról ír, hogy ő is, meg ő is, meg ő is, meg ő is a saját házával szemben építette a falat. Mi volt ennek a jelentősége? Hát az, hogy úgy kellett építened a falat, hogy amikor a te házadnál akar betörni az ellenség, ott olyan erős legyen, hogy esélyese legyen erre. Ezt jelenti alárendelni a saját célodat és akaratodat a közösség céljainak. De ez nem egyszerű, mert az ember lelke alapvetően ezen a bukott földön önző. Az önös érdekeit nézi. Mi pedig azt mondjuk Krisztus tanítványaiként, hogy az a cél, amit Isten a gyülekezetünknek ad, amit rajtunk keresztül akar betölteni, az emberek megmentése itt Debrecen városában, hogy ennek a közös célnak alárendeljük a saját akaratunkat és célunkat. Úgy kell tehát építenünk ezt a bizonyos falat, hogy mindannyian úgy tekintsünk az építkezésre, hogy rajtam nem múlhat az, hogy itt törjön be az ellenség. Ezt szeretném még egyszer kihangosítani. Amikor a gyülekezet építéséről gondolkodsz, hogy hol van benne a te helyed, akkor gondolj arra úgy, hogy a falnak ezt a részét úgy kell építenem, hogy rajtam nem múlhat az, hogy esetleg itt törjön be az ellenség. Ezt olvastuk a 3.-4. versben. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Mi tudja tehát aláaknázni az egységet? Mi tud ezek alá a gondosan és stabilan megépített falak alá aknákat elhelyezni? A dicsőségvágy és az önzés. Amikor nem fontosabb a közös cél a te saját célodnál. Amikor a gyülekezet az önmegvalósításnak a pályájává válik. Annak Isten nem ad terepet. Mert mi itt egy szívvel és egy lélekkel dolgozunk a közös ügyért. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Nézzétek a következő ábrát. Egy vezetés elmélettel foglalkozó kiváló magyar szakember, Tomka János könyvének a borító képe ez. A könyv címe úgy hangzik, hogy a megosztott tudás hatalom. Megtalálható a könyvtárban, ajánlom szeretettel a figyelmetekbe. Nézzétek, mit mutat ez az ábra. Azt mutatja, hogy ha azt, ami nálad van, tudás, képesség, erő, bármi, hogyha azt megosztod, akkor az, amit adni tudsz ezáltal a másiknak, az jóval nagyobb lesz, mint az a szelet, amit te ki tudnál vágni ebből a közösségi tortából. Gyönyörű, gyönyörű, a gondolat is maximálisan biblikus. Hát így gondolj magadra, hogy a te körcikked, hogyha megosztod itt a gyülekezetben a lelki ajándékaidat, a jó tulajdonságaidat, az erődet, az idődet, a hozzáállásodat, a példamutatásodat, hogyha ezeket megosztod, akkor a gyülekezetünk exponenciálisan többet nyer. És ennél pedig nem adhatjuk alá. Miért? Azért, mert Jézus így nyilatkozik. Bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Hát, nem tudom. Mikor gyógyítottatok utoljára vak embert? Mikor űztetek utoljára ördögöt? Ugye nehéz előkeresni az emlékezetetekből a legutóbbi ilyen alkalmat. Akkor mire mondja Jézus azt, hogy aki hisz bennem, megteszi azokat, amiket én, sőt, még ezeknél nagyobbakat is tesz? Ez sehogy máshogy nem értelmezhető csak úgy, hogyha gyülekezetben gondolkodunk. Mert Jézus egyedül nem tudta egyszerre és olyan hosszú távon hirdetni az embereknek az evangéliumot, mint ahogy mi vagyunk képesek arra. Hogy valahányszor hétfőn reggel kilépsz a házad ajtaján, és bemész a munkahelyedre, elmész a boltba, jelen vagy a szomszédságodban, akkor ott vagy Krisztus üzenetével. És Jézus egyszerre nem tudott ennyi helyen lenni, mint ahogy a gyülekezet. És amikor a gyülekezet ezt megteszi, akkor nagyobb dolgokat tesz, nagyobbakat, számban többet, mint amit Jézus valaha tudott tenni. Ha egységben vagyunk, akkor tehát a képességeink nem összeadódnak, hanem megsokszorozódnak. Záró igeversként a leggyönyörűbb áldása az egységnek az így hangzik. János 17:22-23. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, atyám. Hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Hát ezért nem megkerülhetetlen az egység. És ezért szeretném még egyszer kihangosítani a kezdő gondolatot, hogy az egység isteni tulajdonság. Ezzel szemben a gonosznak az egyik bibliai neve görögül a szétdobáló, aki robbant, és ahova elhelyezi az aknáit, és robban, ott szétvet mindent. Gyülekezetekkel a világtörténelem folyamán rendszeresen megtörtént ez. Mert nem figyeltek eléggé magukra, mert nem vették elég komolyan, hogy az én akaratom nem lehet olyan fontos, mint Isten akarata, amit a gyülekezetnek egy közös célként ad. Hogy nekem alá kell rendelnem a saját akaratomat Isten céljainak a gyülekezetben. Hogy ha van vigasztalás, ha van közösség, ha van irgalom és könyörület, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, akkor tegyük föl a koronát Isten munkájára az egységben, hogy egyet akarva ugyanarra törekszünk. Egyet akarva. És akkor felismeri a világ, hogy Jézust küldte Isten szabadítóul. Akkor ismeri fel a világ, hogy Jézus a világ megváltója, hogyha egységben vagyunk. De ez még hagyján, hanem Jézus ezzel zárja. És hogy felismerje a világ, hogy úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Ez a csúcs. Hogy a mi üzenetünk az az, hogy azt hirdetjük az embereknek, hogy téged úgy szeret az Isten, mint a saját fiát. Hogy úgy szeret téged, úgy gondoskodik rólad, mint a saját fiáról. És bár így szeret téged, nem neked kell meghalni a bűneidért, hanem Jézus meghalt helyetted. Ez az egység áldása. Ezért nem fogjuk megkerülni soha az egységet. Ezért lesz mindig szeretetből fakadó figyelmeztetés itt a köreinkben, hogyha valaki esetleg kilépne az egységnek a körein kívülre. Hívjuk vissza szeretettel, gyere be a közös cél és közös akarat alá. Amen. A szokásoktól eltérően nem kettő vagy három, hanem négy kérdést szeretnék rátok bízni a házi csoportos tanulmányozáshoz, amelyek így hangoznak. Mit gondolsz a gyülekezetünk egységéről? Hol látod magadat ebben? Aztán, hogy tekintesz a saját gyengeségeidre? Mint ami szégyelnivaló, vagy mint ami lehetőséget teremt, hogy a gyülekezet más tagjaival erősítsétek egymást? Aztán, tisztában vagy a lelki ajándékaiddal? Használod őket a közös célunk elérésére? És végül, inkább könnyebb számodra, vagy inkább nehezedre esik a saját céljaidat alárendelni a gyülekezetünk közös céljának? Hát nagyon jó beszélgetést kívánok ezekről a kérdésekről a házi csoportokban.